A Galatabeliekhez írt levél 6. részéből, a 11-től a 18. versekig, Pál saját kezével írt zárósorai. Nézzétek, mekkora betűkkel írok nektek a saját kezemmel. Akik testi értelemben akarnak tetszést aratni, azok kényszerítenek arra titeket, hogy körülmetélkedjetek, csak azért, hogy a Krisztus keresztjéért ne üldözzék őket. Mert akik körülmetélkednek, maguk sem tartják meg a törvényt, hanem azért akarják a ti körülmetéléseteket, hogy a ti testekkel dicsekedhessenek. Én azonban nem kívánok mással dicsekedni, mint ami Urunk Jézus Krisztus keresztjével, aki által keresztre feszítetett számomra a világ, és én is a világ számára. Mert a Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem számít, sem a körülmetéletlenség, hanem csak az új teremtés. Békesség és irgalmasság mindazoknak, akik e szabály szerint élnek, és az Isten Izraelének. Ezentúl senki ne okozzon nekem fájdalmat, mert én a Jézus bélyegeit hordozom a testemen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel, testvéreim. Ámen. Így szólt Isten igéje, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked azért, hogy adatott nekünk a te igéd. Köszönjük neked, hogy azért adtad nekünk a Szentírást, hogy megismerhessünk belőle téged. Megérthessük, mi a te szándékod, és hogy vezetni tudjál bennünket ebben a bizonytalansággal és sötétségekkel teli világban, ahol a te ígéd lehet a fény és a világosság számunkra. Köszönjük neked, hogy a te fiadban testé is lett az ige, közöttünk lakozott, és ma is közöttünk van, ahogy itt összegyűltünk, azért, hogy hallgassuk a te szódat, hallgassuk, ahogy te szólsz ma hozzánk. Taníts minket arra, Istenünk, hogy ne csak értsük a te igédet, ne csak elhiggyük, hogy az igaz, hanem minden nap, ahogy élünk, váltsuk is valóra azt a mi életünkben, amit te tanítasz, hogy ne legyünk olyanok, mint aki homokra építette a házát, hanem olyan, aki rá is bízta magát a Krisztusra, és erre a kősziklára építkezett. Így kérünk ma téged, hogy nyisd meg a szívünket, hadd tudjuk azt megtölteni a te igazságoddal, a te igéddel, hadd lehessen az teljesen a tiéd, vezess minket arra, hogy megérthessük, mi a te akaratod a mi életünkben, és ad nekünk az erőt ahhoz, hogy ezt képesek is legyünk megtenni. Köszönjük, hogy ma szólni fogsz hozzánk, kérjük, áld meg a te igéd szólóját, hogy át tudja adni nekünk azt az üzenetet, amit te rábíztál. És kérjünk a gyermekeinkért is, ahogy ma hallgatják Isten igéjét, hogy az ő életükben is hozzá változást. Így imádkoztunk hozzád az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.
Kedves testvérek, aki az útmutató szerint olvassa az igét, a héten olvasta végig a Galata levelet elejétől a végéig. Nagyon érdekes, ami eddig még nekem soha nem tűnt föl, hogy ezt Pál apostol nem egyetlen egy gyülekezetnek írja, hanem a Galácia beli gyülekezeteknek, többnek is. És azt tudjuk, hogy Pál az első útján járt arra felé, legalábbis a Galata tartománynak a déli vidékén, amikor Antiókia, Ikónium, Derbé és Lisztra gyülekezeteiben először megfordult, illetve hát létrehozta, megalapította azokat. Többen erős érvekkel támasztják alá, hogy ezeknek a közösségeknek írja Pál a levelét, ami azért érdekes, mert tényleg jó alapról indulnak el, Krisztus evangéliumát fogadják be, és fogadják el, aztán jönnek hamis tanítók, téptanítók, és eltérnek tőle, és Pál nagyon kemény szavakkal teszi őket helyre. És az Új Szövetségnek az első írott levele ez, amit hát az apostolok cselekedetei 11. meg 15. része közé kell nagyjából tenni, legalábbis többen azt mondják, hogy ez még korábban keletkezett, sem mint az apostoli zsinat volt, ahol ugye azt mondták a pogányoknak, azt üzenték, azt a döntést hozták és üzenték az apostolok, hogy nem kell nekik először zsidókká lenniük, hogy azután üdvözülhessenek. De ennek az érveléséből, és arról, hogy Pál mutatott volna az apostolok tekintélyére, és erre az ő zsinati döntésükre, bármit is, nem olvasunk, és ezért mondják azt sokan, hogy ez volt az első levél, ami megszületik 48-49-ben, és írja ezeknek a gyülekezeteknek, akik jól kezdték el, de mégis eltévejednek Isten útjáról. És a felolvasott szakasz az utolsó bekezdés, utolsó rész ebben a levélben, ahol Pál még egyszer összefoglalja a lényeget, hogy mint jó tanár, összefoglaljuk, hogy ne felejtsék el a diákok, hogy a törvény útja és a kegyelem útja, Krisztus útja az két különböző dolog, tessék határozottan dönteni az egyik mellett. És aztán föl is sorol néhány érvet. Mi is volt ez a tévtanítás a galáciai gyülekezetekben? Jöttek emberek, akik Pál tanítását alapul véve, aztán azt mondták, hogy ez mind szép és nagyon jó, hogy hinni kell Jézus Krisztusban, de azért ez kevés. A hit önmagában kevés, hát csinálni is kell valamit. És akkor mutattak Ábrahámra, aki körülmetélkedett, és így vette a szövetséget, és mondtak sok minden szépet és jót, de végül is kifejezték azt, hogy a hit önmagában kevés az üdvösséghez és a megigazuláshoz. Legyetek zsidókká, mert aki zsidóvá lesz, annak van esélye az Isten népének lenni, Isten országába bekerülni. Aztán Pál úgy fölvilágosítja őket, hogy ez nem csak arról szól, hogy ti egyszer megmetélkedtek, egyszer úgymond zsidókká lesztek, hanem a 5. rész elején úgy olvassuk, hogy ismét bizonyságot teszek minden embernek, hogy aki körülmetélkedik, köteles az egész törvényt megtartani. Tehát nem csak egyet megtartunk, aztán a többit elfelejtjük, hanem tartozók azzal, hogy az egészet, ez itt csomagban van, az egészet meg kell tartani. Az összes 613 parancsolatot a maga tiltásaival, meg követelményeivel. És azt mondják ezzel, hogy az üdvösséghez kevés a hit. Krisztus, amit elvégzett a kereszten, az édes kevés, mellé kell rakni még valamit, az én csinálmányomat is, hogy körülmetélkedek, és megtartom a törvényt A-tól Z-ig. Amikor Pál meghallja, hogy olyan sokan indultak el a jó úton, aztán olyan sokan mentek félre, akkor írja meg ezt a levelét, és elég keményen szól hozzájuk. A 3. részben egyenesen esztelen galatáknak hívja, nevezi őket. Nagyon kemény kirohanásai vannak, de ez mégsem a személyes haragnak a mérgező indulata, hanem az igazsághoz való ragaszkodás. Hogy itt komolyan az üdvösségetekről van szó. Itt komolyan nem mindegy az, hogy hogyan reagáltok és hogyan mentek tovább. És felsorol egy pár dolgot, hogy miért nem jó az, amin most elindultatok. Akik elkezdik ezt az utat járni, a körülmetélkedés útját, a törvénynek a passzusait betartani, azok egy teljesen más útra tévednek rá. És leleplezi azokat a tanítókat is, akik erre próbálják őket rávenni. Mert azt mondják, hogy akik titeket erre próbálnak rávenni, és itt ezt olvastuk a felolvasott szakaszban, akik erre próbálnak titeket rávenni, ők maguk sem tartják meg a törvényt. Az ember elgondolkozik, hogy de hát mégiscsak az ember próbálkozik, meg hát a tanítók is nyilván próbálkoznak a törvényt megtartani. De Pál ugye azt mondja, hogy ez nem csak abból áll, hogy egyetlen egy parancsolatot megtartok, az összes többit meg, ha tetszik, megtartom, ha nem, nem. Hanem az összeset meg kell tartani. És Jakab így mondja később az ő levelében, mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös. És hogy ne menjünk messze a zsidóktól, az Ószövetségben, Mózes 5 könyvében maradva, a 3. könyvben azt olvassuk 18.5-ben, őrizzétek meg rendelkezéseimet, mondja Isten, döntéseimet, mert aki megcselekszi azokat, él általuk, én vagyok az Úr. Tehát minden egyes passzust, minden parancsolatot, döntést, rendelkezést meg kell tartani, mert akkor van üdvösséged. És hogyha egy ellen is vét az ember, akkor az egészet megrontotta. Maradjunk még Mózes 5 könyvében, 5. könyv, 27-26, átkozott, aki nem tartja meg ennek a törvénykönyvnek az igéit, és nem aszerint cselekszik. És ez az, amire utal a Galata levélben Pál apostol, 3:10, mert a törvény cselekedeteiben bízók átok alatt vannak. Amiről megvan írva a törvény könyvében, hogy azt kell cselekedni. Tehát az a probléma, hogy nincs olyan ember, aki az összes paragrafust, parancsot, döntést, rendelkezést átolt szettig mindent kivétel nélkül meg tudta volna tartani. És hogyha nem tartotta meg azt az egyetlen egyet is, akkor átok alatt volt. És akkor minden embernek a jó szándéka és Isten keresése dugába dőlt. Mi lesz akkor? Mi ez? Hogyan oldódik föl ez a feszültség? Úgyhogy 3 verssel később azt mondja Pál apostol, hogy igen, nekünk lehetetlen. Krisztus megváltott minket a törvény átkától, úgy, hogy átokká lett értünk, mert megvan írva, átkozott, aki fán függ. Igen, átkozott az az ember, aki nem tartja meg a törvényt. Ha egy ellen is vétkezem, akkor átkozott vagyok. De Krisztus váltott meg bennünket ettől az átoktól, és váltott meg bennünket ebből az átokból. Az az kép jutott eszembe, hogy ha már itt csomagban van a parancsolat, ami mint egy boltív. A boltív a régi épületekben jó mesteremberek úgy építették, hogy csak téglákat raktak egymás mellé, és hogyha jó volt a mesterember, akkor nem kellett hozzá habarcs sem, hanem megállt az és megtartotta, ugye, mert nem tudott összeroskadni, önmagát tartotta, és a saját súlya nem engedte, hogy összeomoljék az épület. De amikor egy parancsolat ellen vétek, akkor kiszedek egy téglát, és könnyű elképzelni, hogy nem kell sok hozzá, hogy az egész épület rám dőljön. És ebben a helyzetben van az ember, hogyha egy parancsolatot áthág, könnyen ráborul az egész épület. Ki szabadít meg engem ebből a helyzetből, ebből a feszültségből, ebből a nyomorúságból? Hiszen bennünk van az a vágy, hogy az Isten parancsolatát teljesítsem, és bennem van a másik, a jó, vagy az igazságnak a látása, hogy vannak passzusok, amiket én igenis áthágtam. És erre mondja Pál apostol, hogy egyedül csak Krisztus képes erre. Hogy nekünk kegyelemre van szükségünk, és nem valamilyen törvény passzusainak a betartására. Hogy teljes szabadságot kaptunk ebből a szolgaságból, ebből a rabszolgaságból. Hogy nekem passzusokat kell nézegetnem, és azt kell nézegetnem, hogy mit kell és mit tilos. Hogy mit muszáj megcselekednem, hogy el ne veszítsem az üdvösségemet. És ez az, amit a törvény tud, elvenni az üdvösséget, az örök életet, az Istennel való kapcsolatot, de adni nem tud. Úgyhogy ezért mondja azt Pál apostol ezeknek a galatajaknak, hogy ó, esztelen galaták, ó, esztelenek, hogy lehettek ilyenek, hogy jól kezdtétek el, szabadságra hivattatok el, aztán utána visszatértetek ebbe a rabszolgaságba. Csak hogy ez a szabadság ürügy ne legyen a testnek. Ürügy ne legyen a testnek. Ugye nem kell nekem parancsolatokat betartanom. Hurrá, jaj de jó. Csak hogy ez ürügy ne legyen a testnek. Arra föl ne szabadítson senkit sem, hogy ha már nekem nem áll az a törvény, vagy parancsolat, hogy ne lopj, akkor én végig lophatom az életemet, és ellophatom a másiknak az autóját, a mobiltelefonját, meg az idejét, meg esetleg az élete társát is, és úgy élem le az életemet, ahogy én akarom, mert hogy én nekem megbocsátott az én Uram, és én szabadon eltékozolhatom az életemet, és másoknak a kárára is élhetek. Azt mondja Pál apostol, hogy ürügy ne legyen a testnek. De akkor mégis mi az a törvény, hogyha most így már bocsánat, de kidobtuk, miért van benne mégis a Bibliában? Ha már a boltívet említettem, egy másik kép jutott még eszembe, olyan, mint egy stég. Egy stég talán egy tó fölött. Egy stég, amit nem én rakok le miközben járok rajta és megyek előre, hanem ami már ott van. Egy stég, ami deszkákból áll. És ezek a deszkák az Úr parancsolatai, amik megmutatják azt, hogy merre az arra. Megmutatják azt, hogy mi az Istennek a kívánsága, hogy képzelte ő el ezt a világot, amit nekünk adott. Milyen rendelkezések szerint kéne gondolkoznunk, milyen törvények, törvényszerűségek szerint kellene gondolkoznunk. És nyilván letérhetek arról az útról, aztán beleesek a tóba. És nyilván az is igaz, hogy némely deszkába beleütöm a lábamat. Sőt, azért tovább is mennék, hogy vannak olyan deszkák, amiket mi csákányozunk ki. De mégis az ember rajta akar maradni ezen az úton, amit az Isten készített el. És nem attól függ a mi üdvösségünk, hogy hányat csákányoztunk ki, és hányba botlottunk bele, hanem hogy az Isten felé mutatjuk-e még az arcunkat, hogy az Isten felé állunk-e, hogy ő felé tart-e a mi életünk, hogy még azon a stégen akarunk-e maradni, hogy az ő az a kívánság van bennünk, hogy Uram, csak tarts meg engem, és mutasd az utat, amin járatni akarsz. Nyilván minden példa sántit, és ez is sántit, és félre lehet érteni, de azt mondja Pál, hogy ürügy ne legyen a testnek, hogy azért a törvényeket és parancsolatokat nem lehet egy az egybe kidobni a kukába. De az üdvösséget nem tudja más megadni nekem. Üdvöt nem ad más, csak is ő. Nem én készítem a stéget, nem én mondom meg, hogy merre legyen az arra. Csak Isten tudja az üdvösséget adni. Hát ezeket a galácia belieket rávették arra, hogy ez viszont kevés, nekik vissza kell térni a törvényhez, meg kell azt csinálni kell valamit, és meg kell tartani a törvényeket, zsidóvá kell lenni, mert a hit önmagában kevés a megigazuláshoz. És azt mondja erre Pál, hogy ó, esztelen galaták, ki igézett meg benneteket? Ez valóban egy igézet. Boszorkányságból tudjuk, ugye mi az az igézet, varázslás, meg hasonló, ami nem az Istentől való dolog. Ki igézet? Ahhoz, hogy tényleg visszatérjetek a szabadságból a törvény átka alá, ehhez tényleg valakinek meg kellett titeket igézni, rá kellett, hogy szedjen benneteket, és az pedig nem az Isten útja, hanem az igézés az mélyről jön, az a sátántól jön a varázslás, amelyik eltérít bennünket az Isten útjától, az Isten evangéliumától, Jézus Krisztus útjától, keresztjétől. Ki varázsolt el, ki boszorkányosított el benneteket, ki szedett rá benneteket, milyen tévtanítók. És valahol Luther azt írja, hogy ezek a tévtanítók, ezek nem feltétlenül zsidók voltak, hanem belülről jövő zsidó keresztjének is. Szóval nem mindegy az, hogy kinek a tanítására hogyan figyelünk, és hogyan olvassuk a Szentírást. Azt tanították tehát, hogy metélkedjenek körül, és akkor lesz üdvösségük, örök életük. Akkor lesznek Isten előtt kedvesek. Csak hogy mi volt ez a körülmetélkedés? Azt mondja Pál, hogy önmagában ez semmit nem ér. Pál az Isten Ábrahámmal kötötte ezt a szövetséget még régen, miután Ábrahám hitt az Istennek, és a körülmetélkedés szövetségét adta neki. És azt mondta, hogy ezután is, aki a te utódod lesz, úgy tartozik bele az én népembe, hogyha őt is körülmetélitek, minden fiú gyermeket. De látjuk azt is, hogy nagyon sok nép a férfivá avatásnál, arab népek, meg annak idején a környező népek is használták ezt a rítust, de attól, hogy valaki használja, külső jegyet fölveszi, attól még nem lesz Istennek a népe darabja, tagja. Önmagában semmit nem ér ez a külső cselekedet. És talán az új szövetség idejében a keresztség a hasonló, amikor, vagy a bemerítkezés, amikor ugyanezt elmondhatjuk, hogy nincs semmi jelentősége, hogyha csak kívülről történik ez meg, és nincsen hitben ott az embernek a szíve és lelke. Aztán csak statisztika lesz az emberből, hogy na, ő is már a gyülekezetnek vagy egyháznak a tagja, de egyébként, és aztán az ember, hogyha arra hivatkozik, hogy de engem bemerítettek, de engem megkereszteltek, akkor régen rossz az egész, mert egy külső jegy a belső emberen nem tud sohasem segíteni. Édes kevés az, hogy Isten népének a tagja legyen így az ember. És lebuktatja Pál ezeket az embereket, akik erre próbálják rávenni a galáciabelieket, és azt mondja, hogy azok, akik erre próbálnak titeket rávenni, az ő számukra ti csak statisztikai adat vagytok. Hogy elmondhassák azt, hogy XY hozzám tartozik, és ennyi embert kereszteltem meg hallgat a tanításomra, jár utánam, ezek úgysem tartják meg maradékul, ők sem tartják meg maradéktalanul a törvényt. Ők magukat is becsapják, titeket is becsapnak, és az egész folyamatban ti csak statisztikai számadatok vagytok, rubrikák. Minket talán nem az a veszély fenyeget, hogy körülmetélnénk magunkat, vagy ezt várnánk el egymástól, és nem a zsidó törvényeket próbáljuk mi megtartani, hogy az által van a mi üdvösségünk, de szerintem azért érdemes mégis oda figyelni arra, hogy mikor, hogy gondolkozunk. Aki már megtért, néhány év, vagy évtized esetleg kevesebb, több idő után, azt gondolhatja, hogy én megtértem, de azért most már talán méltóvá kéne válnom az én elhivatásomra. Talán nem volna szabad többet bűnöznöm, bűnt elkövetnem, és nem szabad olyan dolgokat csinálnom, ami az Isten előtt nem helyes. Nem is ezzel a hozzáállással van a baj, hanem hogyha hozzá gondoljuk azt, hogy mert akkor be van biztosítva az üdvösségem. Az üdvösségem nem azáltal van bebiztosítva, hogy én bűntelen próbálok lenni, bűntelenül akarok élni, bűntelennek vallom, mondom magam. Mert az ember elég, hogyha csak egyszer gondolatban vétkezik. És akkor mi van? Nem abban van a mi üdvösségünk, hogy nem akarnánk vétkezni, vagy nem vétkezünk. A másik veszély pedig ez a szabadosság, hogy ha már engem az Isten megváltott Jézus Krisztusban, akkor nekem aztán bármit szabad, én bármit megtehetek. És látjuk azt, hogy nem a vallásos külső segít az emberen. Nem az, hogy én ma is olvastam Bibliát, meg imádkoztam, meg engem megkereszteltek, bemerítettek. Én hozom a magam adományát a gyülekezetbe, egyáltalán eljárok a közösségbe. Nem ezek fognak üdvözíteni bennünket, hanem mivel üdvözültem, mivel az Isten nekem ajándékozta a bűnbocsánatot és Krisztust, ezért föl vagyok szabadítva, hogy ilyeneket tegyek. És ezért az ő lelkét adta, hogy erre egyáltalán képes legyek. Pál világosan értésükre adja a galatáknak azt, hogy ha a törvényt akarják megtartani, akkor maradéktalanul mindent meg kell tartaniuk, de akkor a kegyelemből kiestek. Akkor nem appellálhatnak Jézus Krisztus kereszthalálára, hanem arra, hogy igen, én betartottam az összes parancsolatot. Egy nagyon érdekes ige került elém nemrég a zsidókhoz írt levélből, ahol azt mondja az író, a Szentírás, hogy Krisztus abból a bűnből is megváltott bennünket, amire a mózesi törvények képtelenek voltak. Ez a második szövetség, ez az új szövetség. Mert vannak olyan bűnök, amiket a 10 parancsolat meg a 613 nem tud elfedezni, nem tudom megvallani és rendezni az én bűnömet. De Jézus Krisztus halála tökéletesebb. Úgyhogy kedves új szövetségi galaták, ne menjetek vissza az ószövetségbe. Ne gondoljátok azt, hogy bármiféle cselekedetetekkel ki érdemelhetnétek azt az új szövetséget, ki érdemelhetnétek az örök életet. Egyedül Jézus Krisztus keresztje az, ami elegendő nekünk ahhoz, hogy az üdvösséget megkapjuk, hogy az Istennel a szövetséget megkapjuk. Krisztus keresztje, amit a tévtanítók már abban az időben is úgy eltusoltak volna és elfelejtettek volna. Egy nagy botrány volt abban az időben a kereszt. Nem ékszerek voltak a nyakban, nem simára csiszolt faragvások, hanem egy borzasztó dolog, egy botrány a zsidók számára minden esetre. Mert a keresztények azt hirdették, hogy Isten elküldte az ő fiát a világba, és keresztre feszítették, és aztán meghalt és föltámadott. Na de hát, akit ők mesiást vártak, az nem egy ilyen volt. A keresztre nem azért feszítenek valakit, mert Isten fia, hanem azért, mert a legutolsó bűnös. És ez egy botrány volt, hogy az Isten fiának úgy kell eljönni, hogy világbékét hoz, úgy kell eljönni, hogy vagy király, vagy próféta, de hogy úgy halljon meg, egyáltalán az, hogy meghal, ez egy botrány, a másik, hogy úgy hal meg, mint egy utolsó bűnöző. Ezt nem tudták lenyelni, ezért botrány volt az ő számukra. A görögök számára pedig bolondság volt, mert hogy valaki meghalás után föl is támadjon, hát ugye a filozófia, a bölcsesség az nem tudja ezt fölfogni, az emberi bölcsesség az nem tudja ezt fölfogni. Az egyiknek botrány, a másiknak bolondság. Ezek ezért akarták megverni, a másik azért akarta megverni. És tényleg végig kellett menekülnie, olykor egy egész tartományon Pálnak, mert hogy innen-onnan kiüldözték a zsidók, és meg is akarták ölni, és meg is ölték, és meg is kövezték, és meg is korbácsolták, mert nem vette be senki sem ezt a bolond beszédet, amiről Pál meg volt győződve, hogy ez nem bolondság, hanem Istennek igéje. Pál a keresztnek az üzenetét hirdette. A zsidóknak botrányt, a görögöknek bolondságot, de azt mondja, hogy nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. És azt mondja, hogy neki ez sokkal fontosabb, ez az igazság, mint az, hogy most akkor megúszta valahogy a börtönbüntetést, meg a kövezést, meg a megbotozást. Tudja azt, hogy kinek hisz, tudja azt, hogy kicsoda Jézus Krisztus. A kereszt az egy elég kényelmetlen téma ma is, mert szembesít bennünket azzal, hogy bűnösök vagyunk. Mint hogyha Krisztus azt mondaná a keresztről, hogy miattad vagyok itt. A te bűneid miatt kerültem én ide. Helyetted vagyok itt. A te halálodat halom. Te helyetted vagyok én átok. És kellemetlen, mert az ember tudja azt, hogy a szent, igaz Jézus Krisztus halt meg a kereszten helyettem. Kellemetlen és kényelmetlen szembenézni azzal, hogy az embernek a képébe vágják azt, hogy bűnös vagy. És amit te tettél, amiatt valaki, ráadásul egy ártatlan, ráadásul az Isten fia, a keresztre került. Kellemetlen és kényelmetlen újból és újból szembenézni a bűneinkkel, hogy milyen vagyok én, hogy mit tettem én. És megalázó, hogy magam előtt is be kell vallanom azt, hogy milyen vagyok én, hogy ennyire bűnös vagyok, hogy az én bűneimnek ilyen komoly következményei vannak, hogy az Isten szent fiának kell a keresztre kerülnie helyettem. A kereszt Isten ítélő széke elé vezet bennünket, hogy nem állhatok meg a magam igazságával Isten előtt. Hogy édes kevés minden jó cselekedetem, jó szándékom, fogadkozásom, vallásos rítus, minden kevés ahhoz, hogy az Isten előtt megállhassak egyenes térdel. Kellemetlen, hogyha az embert szembesítik azzal, hogy milyen is vagy te valójában. Mi is lakozik benned, mi is munkálkodik, mi is dolgozik benned, amiből néha kibudjan egy-egy olyan szó, meg egy-egy olyan viselkedés. És ezért vigyáznunk kell arra, hogy ki ne maradjon a mai evangelizálásból, a mai igehirdetésekből, a hozzáállásunkból, a saját nézetünkből, ki ne maradjon a kereszt. Sokszor annyit hallunk csak, hogy gyere Jézushoz, vele minden jó lesz, vele megoldódik. Gyere Jézushoz, és akkor örök életed van, fogadd be az Úr Jézust. És nem tudom, hogyha föltennénk a kezünket egy olyan kérdésre, hogy ki az, aki így hívta be az Úr Jézust a szívébe, ki az, aki így tért meg, ki az, hányan lennének, akik azt mondanák, hogy igen, én behívtam az Úr Jézust a szívembe, és hányan mondanák azt, hogy igen, én odavittem a bűneimet a kereszt alá. Szép mondás mind a kettő. Szép mondás az is, hogy én behívtam az Úr Jézust a szívembe. Csak az a veszélye van, hogy az ember egy idő múlva úgy érzi, hogy na neki akkor meg kéne felelnie, ő neki teljesítenie kell az Isten elvárásait, és aztán egy izzadságszagú keresztjén élet lesz belőle, hogy nekem passzusokat kell teljesíteni. Hogyha jobbról arcol ütöttek, akkor oda tartani a másikat is. Hogy ha kényszerítenek engem egy mérföldre, elmegyek kettőre is. hogyha valaki átkot szólt rám, hogyha valaki örökké gáncsoskodik, akkor én mégis imádkozok érte. Akkor én mégis könyörgök érte, és Isten előtt áldást mondok rá. Áldást mondjatok, mert arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. És ez nagyon nehéz, hogyha valaki tüske az én szemembe és az én oldalomban. És izzadság szagú lesz az egész, hogyha csak annyi volt, hogy gyere Úr Jézus a szívembe, és legyél ott, mert nekem kell az üdvösség. Miért van nekünk szükségünk Istenre? Miért van az Isten az életünkben? Azért, hogy én a saját céljaimat és sikereimet elérhessem, ehhez kell a mindenható. Azért, hogy én a jó életem mellé még az örök üdvösséget is bebiztosítsam. Miért? És aztán, ha izzadság szagú, akkor ugye előbb-utóbb fölmutatunk cselekményeket, hogy én mennyit adakoztam, hogy én eljártam a közösségbe, hogy én előveszem a Bibliát és olvasom, hogy én imádkozok és próbálok megfelelni, és próbálok, de nem megy. És aztán előveszem azokat a passzusokat, amik nem tetszenek a Bibliába, és valahogy olyan magyarázatot találok, ami által mégiscsak megoldódik a problémám, a lelkiismeretem fölszabadult talán, pedig az nem az Istennek az útja. És aztán talán egy idő múlva a megtérésnek, az önátadásnak egy halvány emléke marad. Jaj, de jó volt akkor még minden szuperul működött. A kereszt előtt megállni azt jelenti, hogy meglátom azt, hogy én milyen vagyok. És ott az emberről lehull a lepel, hogy ki is vagyok én valójában. A kereszt előtt nincsenek öndicsőítő, önfényező emberek, hanem megalázott, magukat megalázó emberek vannak, akik viszont hálásak is, hogy nem én vagyok a kereszten. És áldott az Isten, hogy üres a kereszt, hogy nincs a test a kereszten, hogy nem kell újra és újra megfeszíteni Krisztust, hanem egyszer meghalt az én bűneimért, és föl is támad a megigazulásomért. És valóban, ha így látom magamat a kereszt fényében és árnyékában, ha így látom magamat, akkor nem úgy nézek a másikra, hogy jaj, te kicsoda vagy te, és még mindig csak itt tartasz. Akkor tényleg engem is megalázott az én Uram, és tudom, mit jelent az, és föl tudom karolni a másikat is. Egyszer valaki azt mondta, hogy ő szeretné a gyermekeit arra tanítani, hogy mik a keresztjén értékek, a hit, a Krisztus, az evangélium, az üdvösség, de ő vérről nem akar énekelni a gyermekeinek. De miről? Miről? A Krisztus vérében van a mi életünk, és a mi erőnk. A halleluja önmagában nem igazán áll meg, hanem csak hogyha Krisztus keresztjénél értjük meg azt, hogy mit tett értünk Isten, mit végzett értünk Isten, hogy helyettem halt meg Isten fia a kereszten. És nincsenek ott büszke emberek, de tudják azt, hogy valakinek sokba került, hogy én most itt szabadon élhetek, és nem a törvény átkát nyomom. Sokkal könnyebb valamit csinálni, felmutatni valamit. Sokkal könnyebb a zsidó szokásokat megtartani. Sokkal könnyebb elmondani, hogy én ilyen meg olyan áldozatokat hozok a Krisztusért. Ilyen-olyan szolgálataim vannak. Sokkal könnyebb, de azt mondja Pál apostol, hogy mindez semmit sem ér. Üdvösséget nem fog adni egyetlen egy rítus, egyetlen egy jó cselekedet, egyetlen egy jó érdem. Semmi nem fog üdvösséget adni nekünk. Ami egyedül számít, az az új teremtés. Az az új teremtés Jézus Krisztusban, az ő keresztjénél. Egyedül a belső ember az, aki számít Krisztus Jézusban, aki Jézus halálára és feltámadására hivatkozik, hogy értem is folyt a vér, hogy én rám is igaz ez, hogy én is bele tartozok azok közé, akikért Jézus Krisztus meghalt a kereszten. És ezért van az ereje a hívő embernek a bűnök bocsánatában, meg a keresztben, meg Jézus vérében, mert így lehet tovább menni. Hogy nem magamra hivatkozok, hogy milyen jó teljesítményeim vannak, hanem Krisztus halálára mutatok, hogy ő drága áron, de megvásárolt, és rám is érvényes az ő vére. És fölszabadultan örömmel élhetek az ő oldalán. Ahogy majd énekelni fogjuk, hogy nem dicsekszem mással, csak Jézus keresztjével és feltámadásával. Talán elég, hogyha ma ennyit hazaviszünk magunkkal. Pál apostol aztán még egy nagyon érdekes dolgot ír. Azt mondja, hogy én azonban nem kívánok mással dicsekedni, mint ami Urunk Jézus Krisztus keresztjével, aki által keresztre feszítetett számomra a világ, és én is a világ számára. Nekem ti, galataiak, nem strigulák vagytok. Nekem ti nem statisztikák vagytok, mint a tévtanítóknak. Én nem azt gyűjtöm, hogy ki az a mindenki, aki hozzám tartozik, rám hallgat. Ugye Korintusban volt ez a mondás, hogy én Apollósé vagyok, én Kéfásé, és akkor jött a nagyokos, és azt mondta, én meg Krisztusé. Én nem tanítványokat gyűjtök magam mellé. Nekem a ti üdvösségetek a fontos. És a ti üdvösségetekért nem átallottam elmenni egyik városból a másikba, meg a harmadikba, meg a huszadikba, és nem volt az se olyan fontos, hogy épségben megússzam, ébőrrel megússzam, a ti üdvösségetek fontos nekem. Azt mondja, hogy a világ keresztre van feszítve számomra, és én is a világ számára. Hogy nekem ti vagytok a fontosak, és nem a karrierem. Egy nagyon jó karriert futhatott volna be Pál. Gamáliel lábánál tanult. Az egyik leghíresebb rabbinál abban az időben. Olyan tudást szipkázott magába, olyan ismeretet szívott föl Pál magába, olyan iskolába járt, amivel kevesek jártak. És mindezt félre söpörte, azt mondja, hogy nem akarok rabbi lenni, nem akarom, hogy nagyon sok ember rám hallgasson azokban a dolgokban, hogy én legyek a megmondó ember, hanem a Krisztus keresztjét akarom vinni. Ami ugye mondhatjuk azt, hogy mégiscsak tanító, mégiscsak sokan hallgattak rá, de hogy hányszor kapott egy hián 40-et, meg hányszor börtönöztében, hányszor volt éhínség, vagy éghalál szélén, szomjhalál szélén, az nem a karrierhez tartozik hozzá. De azt mondja, hogy ezt mind azért, mert nem a világ a fontos számomra. Nem karriert akarok, nem sikert akarok építeni, és nem a vallási sikereket akarom elérni, hogy rabbi lett volna. És fordítva is igaz, hogy a világ számára én is meg vagyok feszítve. Hogy a vallási vezetők nem tudták rávenni arra, hogy vonja vissza a tanítását. Hogy a politikai vezetők nem tudták helyrepofozni az ő látásuk szerint így helyes útra, mert nem engedte magát visszakozni a tanításától, attól az evangéliumtól, amit az Istentől vett, Krisztustól vett. Az volt számára fontos, hogy a futását elvégezze, azt a feladatot megtegye, amit a Jézus Krisztustól kapott. Az ő apostola volt. Amivel Isten bízott meg engem, abban legyek jó, abban álljak meg, abban legyek a helyemen. Aztán, hogy a világ ezt hogyan értékeli, és látjuk is, hogy nála hogyan értékelte, az egy másodrendű dolog. Amikor Isten a népét kivezette Egyiptomból, akkor nem a legrövidebb utat választotta nekik, hogy amerre József annak idején lement a karavánúton Egyiptomba, vagy az ő családját is elvitte, maga után hozatta, hanem azt olvassuk 2 Mózes 13-ban, hogy amikor elbocsátotta a fáraó a népet, nem vezette őket Isten a filiszteusok országa felé, bár az közel volt, mert úgy gondolta Isten, hogy hát ha megbánja a nép a dolgot, ha harcot lát és visszatér Egyiptomba. Ezért kerülő útra vezette Isten a népet a Vörös-tenger pusztája felé. Hadirendben vonult el Izrael fiai Egyiptomból. Kitalálja valamelyik, hogy kevés a hagyma, menjünk vissza Egyiptomba. Ugye ez megtörtént, hogy nincs itt mit ennünk. Hogyha a karaván úton mentek volna, akkor ott visszamehettek volna bármikor. Azt mondja Isten, hogy nem. Kerülő úton mentek. És itt olvasok a következő versekben egyébként, hogy nappal felhőoszlopban, éjjel pedig tűzoszlopban vezette Isten az ő népét. Aztán, hogyha valakinek eszébe jutott, hogy kevés a hagyma, és nem tetszik nekem Mózes vezetése, akkor nem tudott nagyon visszafele menni, mert útközben éhen szomjan halt volna. A pusztán keresztül kellett volna menni. Azt mondja Isten ezzel, hogy egy nagy különbség van a régi meg az új között. Egy nagy közbevetés, egy határozott váltás van a régi és az új között. Az egyiptomi életetek meg a kivonulás utáni életetek között. És ez arra tanít bennünket, hogy lássuk, hogy nagy közbevetés van a mi régi életünk és az új életünk között is. Hogy keresztre van feszítve a világ a számunkra. És ez egy nagy kérdés lehet, hogy tényleg keresztre van feszítve a világ a számomra, és én is a világ számára. Én úgy veszem észre, hogy azért nem biztos, hogy a világ minden atrocitását kibírnám, elbírnám viselni, hogyha Krisztusért kellene. Hogyha az üldözés támadna adott esetben. Hogyha megszólnának a kollégáim adott esetben. Akkor tényleg merném vállalni a kereszt üzenetét, a bolondságot és a botrányt? És merném azt vállalni, hogy ostobának és bolondnak tartsanak? Minden helyzetben? Minden helyzetben így gondolkoznék? És milyenek a céljaim? Olyan céljaim vannak, amiket én tűztem ki, és azon akarok menni? Vagy engedem azt, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem, és Istenre, Istent is kérdezném ezügyben? Vagy esetleg értékeket bemenekítünk a régi életünkből az újba? Én nem tudom, hogy miért van manapság a gyülekezetekben annyi válás. Nem tudom, hogy miért vannak éhező testvérek is olykor-olykor egy-egy gyülekezetben. Vajon nem azért, mert a régi értékeket menekítjük be, és azt mondjuk, hogy az Úr áldás az csak rám vonatkozik, vagy nem tudom, hogyan fogalmazzuk ezt meg. És hogy egy gyülekezetben miért olyan vérszegény az az ének, amit egyébként magunkban éneklünk, meg dudolgatunk, meg annyi zenét és annyi rádiót hallgatunk manapság. Vagy miért kell könyörögni egy gyülekezeti ház kitakarításáért, hogy egyáltalán legyen valaki, aki megteszi. Vagy miért olyan vérszegény a gyülekezeti alkalmak látogatottsága? Azért, mert azoknak a dolga ez, akik amúgy is főállásban csinálják, vagy mellékállásban, vagy ez a feladatuk. Hogyha a megtért hívő nem építi az Isten országát, akkor ki fogja építeni azt? Ki feszítetett meg kinek a számára? Mi feszítetett meg minek a számára? Vagy hogy kérdezem? Hogy tényleg arra fele megyünk a stégen, amerre az Isten vezet bennünket, vagy vezetni kíván bennünket? Azt mondja Pál, hogy nála ez radikális. Hát én nem mondom azt, hogy mindenkinek pálapostolnak kell lenni, nem mondom azt, hogy apostolnak kéne lennie, nem mondom azt, hogy mindenkinek igehirdetőnek kellene lennie. De azért mik a céljaink, mik az értékeink, mit tartunk fontosnak a saját életünkben? Az a viszont egy örökös jó kérdés. És hogyha valaki azt gondolná, hogy nem kell ezt annyira komolyan venni, akkor pont itt van a Galatai levél, és itt vannak az utolsó mondatok Pál apostoltól is. Ezt a szakaszt ugye úgy kezdi, hogy nézzétek, mekkora betűkkel írok nektek a saját kezemmel. Még a eredeti Károli úgy fordította, hogy látjátok, mely hosszú levelet írtam néktek az én kezemmel. Azért van benne eltérés. Nem igazán tudjuk, hogy mit kell pontosan ezek alatt a szavak alatt érteni, és a újfordításnak a felolvasott fejezet címe is, vagy bekezdés címe is azt sugallja, hogy Pál apostol ezt az utolsó részt írta csak saját kezével. Való igaz, hogy nagyon sokszor Pál csak a befejezést írta saját kezével, és a többit az diktálta, és így születtek meg a levelek, nagyon sok levél. És egyik ugye azt mondja, hogy milyen nagy betűkkel írok, mekkora betűkkel írok, a másik azt mondja, hogy milyen hosszú levelet írtam. Az egyik jelen idő, a másik múlt idő. Én ilyenkor mindig kiakadok, amikor látom azt, hogy az eredetiben múlt idő van, és egy nyelvtan tudós mégis elkezdi magyarázni, hogy párott múlt idő van, azért mégse úgy kell azt érteni, hogyha már nyelvtant is így megbonyolítjuk, akkor aztán tényleg vége a Bibliának is, meg a Biblia értelmezésnek is. De hogyha itt múlt idő szerepel, akkor nem biztos, hogy csak a befejezést írta. Hogy nem biztos, hogy látjátok, milyen nagy betűkkel írtam nektek a következő mondatokat. Hát nem. Én hajlok arra a nézetre, hogy az egész levelet, ezt az egész levelet Pál apostol írta saját kezével. Nem várta meg azt, hogy jöjjön valaki, akinek majd lediktálhatom, hanem elővette is a maga szép nagy betűkkel, talán és valószínűleg szembetegsége is lehetett, talán esetleg a megkövezéstől is, de az ő ákombákom nagy betűivel leírta. Mert fontosak vagytok nekem, Galaták. Fontosak vagytok nekem minden egyes személyetek. Itt az üdvösségetekről van szó. Amit elkezdtetek, aztán most eltértetek az arról az útról. És nagyon keményen megírja a maga betűivel, de mindegy, hogy az egész levelet ő írta, vagy csak a végét, de minden esetre azt mondja, hogy ez a végső passzus meg végképp arról szól, hogy ezt én írom nektek. És nem egy hamis tanítónak, vagy egy valakinek a levele ez egyáltalán, csak úgy, aki rám hivatkozik az én nevemre, hanem ez tényleg, ezt én írtam, mert fontosnak tartottam megírni nektek, hogy térjetek vissza a Krisztus útjára, a kegyelem útjára. Vajon ilyen fontos-e, ami számunkra egy másik embernek az üdvössége is, hogy nem várja meg az, hogy kényelmesebb legyen, nem várja meg az, hogy jöjjön valaki, akinek lediktálhatja, hanem hogy gyorsan előveszi a papírt, és ő maga leírja. És fontos dolgokat ír. Jó, keményen megmondja magáét, meg az Istenét, és főleg az Istenét, és látjuk azt, hogy nem a saját indulati kirohanásaiból, hanem hogy mi az igazság, az a fontos. De miközben, ugye egyszer úgy szólítja meg a kedves címzetteket, hogy esztelen galaták, szóval az ember nem teszi ezt a kirakatba, de közben mégis 9-szer írja azt, hogy testvéreim. És itt a legutolsó mondatban is, hogy testvéreim. Hogy annak ellenére, hogy elindultok valami iszonyatosan rossz irányba, én nem mondtam le rólatok, az Isten sem mondott le rólatok, és még mindig testvéreim vagytok. Gyertek vissza, mondjuk ezért is írja a levelet, hogy gyertek vissza a keskeny útra, és nem magatok akarjátok megváltani magatokat. És azt mondja, hogy ezentúl senki se okozzon nekem fájdalmat, mert én a Jézus bélyegeit hordozom a testemen. Azt mondja Pál, hogy tudom, hogy kinek szolgálok, és tudom, hogy mennyit ér nekem az, hogy Krisztusnak szolgálok. Hogy a testemen a bélyegek vannak, ugye ez a stigma, amit aztán később teljesen kifordítottak magából, és Krisztusnak a sebeinek a jegyeit magyarázták bele. Pálnak nagy valószínűséggel nem ilyen jegyei voltak, vagy jelei, hanem az ő testén hordozta a Krisztus bélyegét. Az ókori életben a rabszolgáknak a rabszolgákat megtetoválták, hogy mutassa az, hogy kihez tartozik a rabszolga. A zsidóknál tilos volt a tetoválás, ezért ugye a rabszolgát, hogyha önkéntes rabszolga akart maradni, akkor átfúrták a fülét egy árral, és ezzel mutatta, hogy kihez tartozik ő valójában. És ilyen sebet hordoz Pál apostol is a testén, ami mutatja azt, hogy kihez tartozom én. Én azért kaptam a sebeket, mert Jézus tulajdona vagyok. Mert nem adtam föl az ő tanítását, azért kaptam a sebeket, azért vertek meg, azért köveztek meg, azért ostoroztak, meg mit tudom én, mert Krisztushoz tartozom. Szóval aki engem bánt, az nem engem bánt, mert én a Krisztus tulajdona vagyok. Az én uramat, az én gazdámat bántja. Az engem ért támadások nem engem érnek csupán, vagy nem engem érnek elsősorban, hanem Jézus Krisztust. És tudom, hogy kihez tartozok. És tudom azt, hogy mibe került ez Jézusnak, és mibe került ez nekem. Szóval nekem ne okozzatok itt mindenféle botránkozást és fájdalmat, és ne kezdjétek el azt mondani, hogy Pál azt se tudja, mit beszél. És amit ő mond, az kevés. És a hitből való megigazulás, az kevés. Ti ne mondjátok ezt nekem. Én tudom azt, hogy milyen és miért vannak rajtam azok a sebek, és azok a Krisztus bélyegei. Azt mondja Luther, hogy amikor a seregek vonulnak egy harcba, akkor maguk előtt viszik a pajzsot, a pajzson rajta a címert. Maguk előtt viszik a zászló a címert. Mutatja, hogy kinek a csapata. Luther nem így vonult csatába, hogy a pajzson volt a címer, meg a zászlón volt a címer, hanem a saját testén volt az, hogy kihez tartozik. Aztán fölteszi azt a kérdést, hogy mi is készek volnánk-e arra, hogy a saját testünkön viseljük azt, hogy kihez tartozok én valójában. És ugye itt Pálnál látjuk, hogy ez nem kevés áldozatba került. Tehát látjuk azt, hogy az üdvösség nem az én munkám, nem az én hozzátétem, vagy hozzátevésem, hogy jó, Krisztus elvégezte a maga dolgát a kereszten, de azért nekem is hozzá kell tennem a magam imádságaival, meg egyéb keresztény, meg újszövetségi cselekményeivel, meg szolgálatommal, de az üdvösségem az Jézus Krisztusban szilárd, és ehhez ragaszkodhatok, hogy Krisztus meghalt az írások szerint az én bűnömért és én helyettem. És hozzá tartozom, mint Pál azt mondja, hogy a testem is mutatja, minden egyes porcikám szinte, hogy Krisztushoz tartozom. És hogyha hozzá tartozom, az Úr ragaszkodik a tulajdonához. Ugye nem mondunk le még a mobiltelefonunkról sem csak úgy, az Isten sem mond le az övéiről. Az Isten is ragaszkodik az övéihez, akiket drága áron megvásárolt magának, ragaszkodik hozzájuk. És végül azt mondja, hogy akik viszont így gondolkoznak, e szabály szerint élnek, e kánon szerint, e mérce szerint gondolkoznak, azokra Isten békessége és irgalmasságra. És mennyire az Isten lelke inspirálta ezt a szöveget. Így megálltam ezen a szón, hogy irgalmasság. Mi az irgalmasság? Hogy valaki nem azt kapja, amit megérdemelt volna. Hogy az Istentől nem azt kapom, amit az életemért megérdemelnék. Viszont megkaptam a csere üzlet által a Krisztus szentségét. Hogy irgalom, és ezért béke, az Isten béke, békéje, Isten békessége legyen a szívünkben. És hadd fejezzem be az utolsó versen, ami Úrunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel, testvéreim. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úrunk Jézus Krisztus, hogy hangozhat még az evangélium, hirdethetik országszerte, világszerte, még mindig áll a te kereszted üzenete, még mindig akkor is, hogyha sokan megcibálják, akkor is, hogyha megköpködnek, akkor is, hogyha egyeseket lefejeznek, még mindig áll a te üzenetet, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve. És köszönjük neked azt, hogy nem csak hívsz valami nehéz, könyörtelen életre, hanem azt mondod, hogy a te tulajdonod lehetünk, és azt mondod, hogy békesség lehet a mi szívünkben. Köszönjük, hogy te a te lelked által munkálod bennünk, hogy a te utadon tudjunk járni, a te gondolkodás módod szerint gondolkodni, a te érzéseid szerint érezni, és a te elvárásaid és gondolkodás módod szerint élni. Segíts is, hogy ne belülről kényszerítsük magunkat erre. Segíts, hogy lássuk azt, hogy ürügy ne legyen a testnek, ami szabadosságunk, vagy szabadságunk és szabadosság ne legyen belőle. De lássuk azt, hogy te teszel képessé. Hogy legyen annyira hálás a mi szívünk, hogy megváltottál bennünket. Köszönjük, hogy a te véredben van a mi erőnk. Köszönjük neked, hogy dicsekedhetünk a te kereszthaláloddal, attól, hogy valóban így is legyen az. És kérünk, hogy hadd legyen ez örökké, újszerű hír, ne fásuljon meg, ne fakuljon meg, ne legyen megszokott a mi számunkra. Segíts, hogy mindazok, akiket tanítottunk, fölneveltünk, az ő számukra se egy megszokott szórendszer legyen, és ne a magukból akarják kipréselni azt a megfelelést, hogy előtted kedvesek lehessenek. Hadd legyen számunkra mindig új az, hogy jöhetünk hozzád, hogy megbocsátottad a mi bűneinket, hogy szentnek, igaznak, fedhetetlennek tulajdonítasz a te fiad Jézus Krisztusért. Köszönjük, atyánk, hogy így szólíthatunk meg a te fiad érdeméért és kereszthaláláért. És úgy kérünk a mi szomszédainkért, családtagjainkért, közels távol, a munkahelyen, talán azokért, akik üldöznek, bolondnak néznek bennünket, hogy ők is elfogadják a te igazságodat. És lássuk azt, hogy nem érdemes helyet cserélni velük, és nem érdemes megalkudni az igazsággal, csak azért, mert akkor nem üldöznének, nem vetnének meg. Köszönjük, hogy a te véredben van a mi életünk, Urunk Jézus Krisztus. És kérünk azokért, akik megfásultak és megfáradtak a hitben, és kérünk azokért, akiket üldöznek mind a mai napig a hitükért, kérünk azokért, akik a missziót végzik és hirdetik, elég drága áron is sokszor, mert nem a világ az ő céljuk és a sikerek, hanem a te utadat tartják fontosnak, mert belelátnak a te országodba, mert látják a láthatatlant. Erősítsd meg őket. És kérünk a betegeinkért, akik nehéz harcokat állnak ki, kérünk azért, hogy érezzék és lássák azt, hogy te valóban ragaszkodsz mindannyiunkhoz, akiket drága áron vásároltál meg, és nem mondasz le róluk. Köszönjük neked, hogy így tekinthetünk a köreinkben levőkért, akik talán elindultak jó úton, mégis letérnek arról, vagy letértek arról, mégis testvéreink lehetnek, mert reménykedünk, hogy te vagy az, aki visszahozod őket a helyes útra. Kérünk így azokért, akik eltávolodtak a közösségünktől, de nem csak a gyülekezettől, hanem a világba. Kérünk, Urunk, hogy szólítsd meg őket. És hadd kérjünk országunkért, népünk vezetőiért is. Nem szeretnénk az ő ügyükbe beleavatkozni, még akkor sem, hogyha a bőrünkön tapasztaljuk az ő sokszor istentelen döntéshozásukat, de mégis kérjük, hogy vezesd őket, hogy használd őket, és hogy minél többen a te utadra térjenek és éljenek. És így kérünk népünkért is. Légy a templomokban, légy a gyülekezetekben, és légy az otthonokban, és hogy minél többen a te utadra térjenek. Áld meg a mi veled töltött időnket, hogy örüljünk annak, hogy veled közösségben lehetünk. Áld meg így ezt az előttünk lévő hetet is. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy velünk vándorolsz utunkon. Amen.